Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 187. húsvéti énekünket énekeljük, e húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk helyet, és énekeljük a keresztelőre készülve a 329. dicséret, második versét, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, testvéreim, hogy hogyan bízta tanítványaira a keresztséget Jézus Krisztus feltámadása után. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és mikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. S hozzájuk menvé Jézus, szól a nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvéreim, régen, még az ókorban a keresztelő ideje hagyományosan csak is húsvét volt. Miért volt ez? Azért, mert a keresztelés, mint egy állampolgársági eskü, nem egy másik országban, hanem egy másik világban. És Jézus Krisztus, amikor feltámadott, akkor tulajdonképpen már ebből a világból, ebből a másik világból jött el hozzánk 40 napig, és jelent meg újra meg újra. Hogy ez egy másik világ volt, az abból is látható, ahogy leírja a Biblia nekünk, hogy ő hol feltűnt, hol meg eltűnt. Ráadásul feltűnt bezárt szobában is. Ugyanakkor csontja és húsa volt, tapintható valóság volt. A Biblia azt mondja nekünk, hogy tulajdonképpen egy egységes világ létezik. Az, hogy mi Jézus Krisztust, amikor feltámadott, egy másik világból jövőnek fogjuk föl, az csak azért van, mert a kísértő ezt tette velünk, hogy lezárta, elkülönítette ezt a látható világot, legalábbis a kijelentésében, a sugalmazásában azt mondta, hogy csak ez van, amit láttok, amit tapintotok. És mivel az első emberpár hitelt adott neki, mi már úgy születünk, hogy szüleinktől ezt a szemléletet kapjuk, hogy ez van, amit látunk. Jézus Krisztus, amikor föltámadt a halálból, akkor megmutatta, hogy nem csak ez a látható világ van, hogy tulajdonképpen ez a világ egy olyan nagy, egységes világnak a része, amelyből amit nem érzékelünk a testi szemeinkkel, onnan ered mindaz, amit látunk. Ebben a világban az állampolgárság az nem automatikus. Tehát a keresztelő az nem úgy van, hogy valamikor valamelyik szülőnk, aki keresztjén lett, az megkeresztelkedett, aztán ezzel vége a dolognak, hanem minden egyes embernek újra keresztségre van szüksége, mert ebbe a világba tudatosan kell belépnünk, újra egyesítenünk magunkban a láthatót és a láthatatlant, hit által elfogadva, hogy Jézus Krisztusban a miénk az Isten országa. Erre lesz szüksége majd Lacikának is, hogy a fölnő, akkor tudatosan ébredjen rá, hogy nem csak az van, amit lát. Sőt, nem is ez a legfontosabb, hanem ahonnan ered mindez. De azért keresztelhetjük meg most, amikor ezekről még nem tud, mert a szülei már tudatosan erre az egységes világra kell, hogy neveljék. És az állampolgársági esküben ez tulajdonképpen a szülei megerősítik, hogy igen, mi erre szeretnénk nevelni a gyermekünket, hogy ne csak a láthatókat lássa, hanem a polgára legyen az Isten országának, úgy tudjon fölnőni. Így legyen.
Amen.
Most miután keresztény szülők gyermekeit kereszteljük, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, hogy a gyülekezettel együtt tegyetek vallást hitetekről az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint intézem hozzátok a kérdéseket, kedves szülők, keresztszülők, melyre meggyőződésetek szerint feleljetek hallható szóval. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya-Fiú Szentlélek közösségébe a Szent Keresztség által befogadást nyerjen? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy úgy nevelitek, neveltetitek, hogyha majd fölnő, ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a konfirmáció alkalmával a gyülekezet előtt? Ígéritek-e? Imádkozzunk! Istenünk, a te csodálatos ajándékod az élet, ennek a kisgyermeknek az életét is neked köszönjük. Köszönjük, hogy vele voltál az édesanyával a szülés nehéz körülményeiben, idejében. És köszönjük, hogy most neked adhatjuk vissza jelképesen ezt az életet, hogy a te országod polgárává tudjuk nevelni, hogy a te bűnbocsánatodban, kegyelmedben tudjon fölnőni. Kérünk, segíts erre mindnyájunkat. Amen.
László, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltoztál. Neveden szólítottalak téged, enyém vagy.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkeresztelte és családjára a 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Kedves keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a padokban, és mindnyájan foglaljunk helyet. A mai istentiszteleten megkereszteltük Sipos László és Jordán Andrea, László Endre nevű első gyermekét. Isten áldja és segítse a családot a gyermek hitben való nevelésére. Gyülekezeti alkalmaink a héten is változás nélkül lesznek, meg lesznek tartva, holnap este a kékkeresztes óra lesz 17:30, szerdán a Biblia óra 17:00. Különleges gyülekezeti alkalmainkat előre jelzem, szépkorúak alkalmát havonta tartjuk a következő április 29-én, szombaton, 23-án. 23-án, szombaton, 10 órakor lesz, bocsánat. Ifjúsági csendes napot tartunk május 6-án, 10 órától, melyre hívogatjuk a konfirmált és konfirmációra készülő fiataljainkat. Az ifjúsági tábor július 17-től 22-ig lesz. A gyermektáborunk a szokott helyen, itt a Weissmann-Fréd szakközépiskolában, pedig augusztus 14-től 19-ig. A táborokra kérjük a jelentkezéseket. Most folytassuk az Isten tiszteletet, és énekeljük egy másik húsvéti éneket, a 353. dicséretet, mind a 9 rövid versével, Krisztus feltámad a igazságunkra. Meg Isten igéjét, Márk evangéliuma 16. fejezetéből, a 9-től az evangélium végéig terjedő szakaszt. A feltámadott Krisztus megjelenései, a keresztség parancsa, mennybe menetel. Mikor pedig reggel a hétnek első napján föltámadott Jézus, megjelent először Mária Magdalénának, akiből 7 ördögöt űzött ki. Ez elmenvén megjelentette azoknak, akik vele voltak, és keseregtek, és sírtak. Azok, amikor hallották, hogy él, és ő látta, nem hitték. Ezután pedig közülük, a tanítványok közül 2-nek jelent meg más alakban, útközben, mikor a mezőre mentek. Ezek is elmenvén megjelentették a többieknek, és ezeknek sem hittek. Azután, mikor asztalnál ültek, megjelent magának a 11-nek, és szemükre hányta az ő hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hittek. És ezt mondta nekik, elmenvéne széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik, betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, miután szólt nekik, felvitetett a mennybe, és ült az Isten jobbjára. Azok pedig kimenvén prédikáltak mindenütt, az Úr pedig együtt munkálván velük, megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követték. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, hogy ma se csak a fülünkkel halljuk, hanem megértsük, és gyümölcsöt teremhessen szívünkbe. Ezért imádkozzunk most fennállva. Köszönjük Istenünk, hogy tudhatjuk, hogy halló távolságban vagy mindig és most is. Köszönjük, hogy neked szentelhetjük ezt a röke órát, rád figyelhetünk. Köszönjük, mert te adhatsz egyedül csodálatos, igazi értelmet, tartalmat ennek a néhány évtizedes földi rohanásnak. Köszönjük, hogy hallhatjuk újra az üzenetet, hogy ez a csodálatos teremtett világ a tiéd, tőled indult ki, és hozzád fog megérkezni. Kérünk téged, munkálkodj bennünk, hogy megértsük a te üzenetedet, és le tudjuk vonni belőle a tanulságokat a magunk hétköznapjaira nézve. A te szent lelked segítsen nekünk ebben. Amen. A 185. dicsérettel készüljünk az igehirdetés hallgatására. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott.
Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Örvendezzünk, vigadjunk, Krisztus lett a vigaszunk. Többé bűnbocsánat, de él ezért szent nevét, zengjük ő dicséretét. Halleluja!
Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, Máté evangélium a 10. fejezetének 7. és 8. verseiben található megírva a következőképpen. Ezt mondja Jézus a tanítványainak, akit kiküld, elmenvén pedig prédikáljatok mondván, elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket üzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Foglaljuk el helyünket. Máté evangéliumából soron következő szakasz, hiszen hétről hétre olvassuk, egybecseng a mai bibliaolvasókalauz szerint ígével. A tanítványok kiküldése van mind a kettőben, de itt még Jézus életében egy gyakorlatra, mint egy, ahogy az iskolából is kimennek a gyerekek gyakorlatra, úgy Jézus a tanítványait is kiküldte ilyen gyakorlati időszakra. Viszont a feltámadása után már a kiküldés az végleges, akkor már nem próbaidőre és gyakorlatra mennek, hanem mint Jézus Krisztus érett tanítványai, küldi el őket a széles világra, ahogy olvastuk. Itt még csak kifejezetten izraeli városokba küldi őket, ez könnyebb feladat volt, hiszen a zsidók gyermekkoruktól fogva tanultak a láthatatlan, hatalmas, élő Istenről, és nem voltak tele mindenféle babonákkal, mint a többi népek. De feltámadása után Jézus Krisztus már ezekhez a népekhez is küldi a tanítványait. És mind a két szakaszban azt látjuk, hogy a kiküldés mellé azt is kapják, hogy csodák történjenek. Most egy kicsit ezeket a csodákat fogjuk megnézni, hiszen a feltámadás is, ha akarjuk, ha nem, ez csoda, és így fogadják az emberek Jézus Krisztus feltámadásának az üzenetét is. A csodákról, mint jelekről beszél ez az ige, tehát a csodáknak nem önmagukban van az értelmük. Jelek, amik mutatnak valamire. A csodák, mint jelek, lehetséges dolgok, de önmagukban véve nem jelentősek. Ez úgy nehezen megy a fejünkbe, mind a két része a dolognak, az is, hogy lehetségesek a csodák, meg az is olyan furcsa, hogy önmagukban véve nem jelentősek. De a Biblia ezt tanítja a csodákról. Olyan furcsa, mert meg is ütötte a szememet, ahogy olvastam készülve erre az igehirdetésre, hogy Jézus azt mondja, hogy betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket üzzetek. Jézus Krisztus tanítványai, amíg kimentek a zsidó városokba, szerintem 100%, hogy nem támasztottak föl egyetlen halottat sem. Annak ugyanis nagyon nagy híre lett volna, és biztos, hogy belekerült volna a Bibliába is. A tanítványok, mikor visszatérnek, dicsekszenek ugyan, és örülnek, de csak azt mondják, hogy Uram, még az ördögök is engedtek nekünk a te nevedért. Tehát a többi dolgot azt tették, betegeket gyógyítottak, megszállott emberekből kiűzték az ördögöt, ez működött, poklosokat tisztítottak, de az, hogy feltámasztottak volna halottakat, az nem. De ez is lehetséges lett volna. Nyilván azért mondja Jézus Krisztus, és azért adja, mint lehetőséget felszólításba a tanítványainak. Tehát az, hogy Jézus Krisztus halottakat támasztott föl, mert őróla le van írva három ízben is, a Bibliában, az Új Szövetségben, az lehetőség volt a tanítványainak is, az embereknek is. Ahogy mondtam, ez a világ egy nagyobb összefüggésnek a része. Akik nem ismerik ezt a nagyobb összefüggést, azoknak úgy kell mondani, hogy nem csak ez a látható világ van, hanem van a láthatatlan világ is. Onnan ered minden. Azért olyan csodálatos, azért függ össze minden mindennel, azért vannak benne erkölcsi törvények. Ha csak ez a fizikai világ lenne, akkor semminek semmi értelme nem lenne, a véletlen műve minden, ahogy tanítják is azok, akik csak ezt a látható világot gondolják lenni. No de hát ebben a világban tudjuk, hogy belénk van programozva sok minden, amitől nagyon nehéz szabadulni. Csak maga az, hogy ha gyermekünk születik, azt fel kell nevelni. És ez még az állatokba is bele van programozva. Tehát ez a látható világ egy nagyobb összefüggésnek a része, és ezért lehetségesek a csodák, mert az a láthatatlan Isten, aki ezt az egészet megalkotta, hogy ne tartaná fönn lehetőségnek a maga részére, hogy közvetlenül is beleavatkozzon ebbe a világba. Ma már a természettudomány is azt mondja, hogy azok a törvényszerűségek, amelyek működnek ebben a világban, nem 100%-osak. Nem ismerjük őket 100%-ig. Sokszor úgy ismerjük meg, hogy addig azt hittük, hogy 100%-osak, de egy nagyobb összefüggésbe kerül a dolog, és kiderül, hogy ez csak egy különleges eset. Különleges helyzetben. A csodák tehát lehetségesek, de önmagukban nem jelentősek. Miért mondom ezt? Mert ha egy nagyobb összefüggés létezik, és mi a láthatatlan világnak a részei is vagyunk, akkor mi arra vagyunk elhívva, hogy örök életünk legyen az Istennel, és ez a mostani időszak csak erre való felkészülés, és semmi más. És akkor a csodáknak azért nincs jelentőségük, mert a csodák csak ezt a mostani látható életünket, egy nagyon rövid szakaszt javítanak, hosszabbítanak meg, de ennek olyan nagy jelentősége igazán nincs, mert az az örökké valóság, amibe belefut az életünk, az ettől nem lesz más, nem lesz hosszabb, rövidebb. Ezen a csodák nem változtatnak, a lényegen nem változtatnak. A másik világ tudatában eltörpülnek azok a dolgok, amiket mi olyan nagynak gondolunk. Betegségből meggyógyulni, halálból feltámadni. Azt persze látni kell, hogy Jézus Krisztus, amikor föltámadt a halálból, akkor az több volt. Akkor valóban a láthatatlan világ mutatkozott meg nekünk itt, ezen a földön. Ahogy mondtam, ő a bezárt szobában is meg tudott jelenni, noha tapintható testtel volt. Nyilvánvalóan a láthatatlan világ jelent meg benne köztünk. De Lázárt, amikor föltámasztotta, vagyis, hogy Lázárt nem támasztotta föl, nem küldte vissza a földre, mert azt mondta, hogy ennek nincs jelentősége igazán, ott van a Bibliájuk, olvassák azt. Ha annak nem hisznek, a halálból visszajött Lázárnak se fognak hinni. Aki csak ezt a látható világot tudja és hiszi, az mindent igyekszik megmagyarázni ennek a látható világnak a segítségével. Bármilyen nehéz is ez a dolog, bármilyen nagy csodát kell elhinni ezzel kapcsolatban, bármennyire is sokkal nehezebb ez, de talán úgy gondolja az ember, hogy akkor nem szól bele az életembe valaki, és nyugodt lehetek. Tehát a csodák lehetségesek, de önmagukban nem jelentősek. Itt Jézus Krisztus is a tanítványoknak ezt mondja, elmenvén prédikáljatok, mondván elközelített a mennyeknek országa. Tehát a szóbeli üzenet a fontos, amelyik azt mondja, hogy nem csak ez a látható világ van, és Jézus Krisztusban eljött közénk az Isten országa. Jézus Krisztusban az Isten szeretete közénk jött. Jézus Krisztusban ki akarja nyitni az Isten a szemünket arra, hogy nem csak ez van, amit látunk. Ez a tényleges örömhír, és ennek a hirdetése a lényeges. Ez a mi feladatunk, mint Jézus Krisztus tanítványainak. Itt ugyanúgy mondja Jézus Krisztus, hogy prédikáljátok, legalábbis a fordítás így szól, de egyszerűen azt jelenti, hirdessétek, mondjátok el. És ez nem csak a lelkésznek a feladata. A lelkész innen a szószékről mondja már azoknak, akik már nyitottak erre. De minden egyes tanítványnak a feladata, hogy a maga helyén, a maga környezetében ezt hirdesse. Hogy azoknak a szemét is nyitogassa, és azokat is nyitottá tegye erre, akik még ezt nem tudják. A jelek tehát erre mutatnak, hogy nem csak ez a látható világ van, azért vannak. A jeleket a tanítványok, amikor Jézus kiküldi őket a zsidó városokba, akkor felhatalmazással kapták meg. Amikor már a Szentlélek majd eljön hozzájuk, és Jézus a mennybe menetele előtt kiküldi őket, 10 nappal korábban, és aztán a Szentlélek eljön hozzájuk, akkor ezeket a jeleket már úgy kapják a tanítványok, hogy majd ezek követik az ige hirdetést. Ezekkel már nektek nem is kell foglalkoznotok, majd az Isten teszi a csodákat, hogy megerősítse az ige hirdetést. És aztán a 3. fokozatban azt mondja Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben, hogy meg fognak szűnni ezek a jelek, mert nincs rájuk szükség. Ezeknek nincs igazán jelentőségük. Az örömhírnek van jelentősége, és aki ma a csodákat hajhássza, és a csodákat hirdeti, az rosszat tesz. Vigyázni kell vele, mert ha ma ezekkel a csodákkal foglalkozunk, az azt jelenti, hogy mégiscsak a látható világot akarjuk megerősíteni, és azzal foglalkozunk, és annak a jelentőségével. Ma az örömhírt kell hirdetni, befogadni, megélni, továbbadni, ez a feladat. Tehát a csodák lehetségesek, de nem önmagukban jelentősek. A lényeg, az örömhír hirdetése, erre hívják fel a figyelmet. És a feladatunk pedig az, hogy most itt összekössük a látható világot a láthatatlannal. Hogy már most az Isten országában éljünk. Hogy már most tudatában legyünk, hogy a most látható világ az része az Isten által irányított mindenségnek, és nekünk erre van állampolgárságunk. Isten gyermekeiként élhetünk már most. Most csak egy részét látjuk ennek az országnak, de benne élünk, és ez annak a nagynak, nagy országnak, világnak a része, amiben élünk. Ezért ennek az országnak, az Isten országának a törvényei szerint, útmutatásai szerint kell éljünk. Szeretetben, örömben, békességben, másokra odafigyelve, másokért fáradozva, de ez nem megy a magunk erejéből. Ez akkor megy, ha tudjuk, hogy ez az Isten országa, és tőle várjuk és kérjük napról napra az erőt, hogy mi helyt tudjunk állni. És az Isten országának a megjelenési helye itt a földön a gyülekezet, ahol erről szó van, ahol egy kicsit nyitogatják a szemünket, hogy megerősödjünk ebben a látásban. És az Isten országának a földi támadási pontja az úrvacsora. Mert az Isten valóságát ma nem a csodákban kell megtapasztaljuk, hanem az Istennel való hit általi közösségben. És ez itt az úrvacsorában lesz egészen kézzelfogható és valóságos, hogy ő meghív minket, hogy legyünk az ő vendégei. Ránk árasztja az ő bűnbocsátó szeretetét, ránk árasztja az ő békességét, megújítja a hitünket, éljük át most is ezt a csodát, amikor ide járulunk az úrasztalához. Amen. Készüljünk az úrvacsorához a 436. dicséret első három versét énekelve. Örülj szívem, vigadj lelkem, ékességed lett a hit. Hallgassuk meg, hogyan bízta ránk Jézus Krisztus az úrvacsorát a korintusi első levélből. Mert én az Úrtól vettem, mondja Pál apostol, amint néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált, ezt mondván, e pohár amaz új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Jézus Krisztus önként adta az életét bűneink bocsánatára. Benne az Isten mutatta meg, hogy ő milyen. És a falat kenyér, amit veszünk, és a kortybor erről szólnak. Az Isten szeretete jön közel hozzánk. Csendes imádságban készüljünk a szent jegyek vételére, és majd közösen fogjuk befejezni az imádságot szokásunk szerint az 51. Zsoltár szavaival. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Felteszem az egyházunk szokása szerinti kérdéseket. Fennállva feleljünk ezekre. Hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, mindannyian bűneinkben vesztünk volna el? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy ezért a kegyelemért hálából életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő megváltott gyermekei, az ő dicsőségére éltek? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket hiszem és vallom veletek együtt, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgálja, hirdetem a ti bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atyaisten Jézus Krisztus megváltó haláláért. Amen. Most fejezzük ki egymással kiengesztelt voltunkat azzal, hogy kezet nyújtunk a körülöttünk levőknek. Foglaljuk el helyünket, és járuljunk az úrasztalához a szokott rendben. Énekeljük az úrvacsoraosztás alatt a 455. dicséretet. Testvérek, menjünk bátran!